érdekességek. Az Európa Rádió magazin műsora minden reggel 6 órától. Tiszán innen és Tiszán túl. Régió krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalója.
Kedves hallgatóink, az Európa Rádió hírösszefoglalóját a szerkesztőtől, Kocák Szilviától hallják. Köszöntöm Önöket! Egyhangulag és egyetlen napirendi javaslatként döntött a Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsa az alapkamat szinten tartásáról, mondta Varga Mihály a testület ülését követő sajtótájékoztatóján Budapesten. A jegybank elnöke szerint a világszintű bizonytalanságok miatt továbbra is indokolt az óvatos, türelmes, körültekintő monetáris politika, a geopolitikai feszültségek és a költségvetési bizonytalanságok egyaránt szükségessé teszik a stabilitás orientált megközelítést. A globális növekedési és inflációs kilátások romlanak, a költségvetésben lehetnek kockázatok. A tanácsnak a folyamatok tartósságáról is minden esetben meg kell győződnie, ezért határozott az alapkamat szinten tartásáról. Bizottság vizsgálja majd az 1988 és 2000 közötti privatizációt, jelentette be a leendő kormányfő a Facebook oldalán. A testület feladata a privatizáció és a spontán privatizáció kapcsán végrehajtott szabadrablás haszonélvezőinek feltárására és az esetleges állambiztonsági és pártállami érintettségük bemutatása lesz, írta Magyar Péter. A politikus közölte Cseh Gergő Bendegúzzal az állambiztonsági szolgálatok történeti levéltárának főigazgatójával egyeztetett az ügynökakták és a hírhedt mágnes szallagok titkosításának teljes feloldásáról és nyilvánosságra hozataláról. Az 1956-os forradalom 70. évfordulója előtt egy nappal, október 22-én teljesítjük a rendszerváltás egyik legfontosabb ígéretét, nyilvánosságra hozzuk és kereshetővé tesszük a meglévő iratanyagot, olvasható Magyar Péter bejegyzésében. A Richter hajlandó segíteni az új kormányt azzal, hogy elhalasztják az osztalék fizetést addig, amíg nem rendeződik az egyetemi autonómia kérdése a magyar kormány és az Európai Unió között, mondta Orbán Gábor, a Richter Gedeon NRT vezérigazgatója egy konferencián. Magyar Péter a napokban tárgyalt Magyarország legnagyobb gyógyszergyártójának vezetésével. Orbán Gábor azt mondta, a leendő miniszterelnök segítséget kért az uniós tárgyalások szempontjából egy kiemelt témában, az egyetemi autonómia kérdésében. Azt kérte a Richtertől, hogy amíg ez a téma rendeződik, addig lehetőleg a közérdekű vagyonkezelő alapítványok irányába halasszák el az osztalékfizetést. Orbán Gábor szerint, ha a cég ebben tud segíteni, akkor meg fogja találni ennek a jogszerű és piackonform módját. A Richter pénteken tartja éves rendes közgyűlését, ahol döntenek az osztalékról az igazgatóság korábban közzétett javaslata szerint részvényenként mintegy 656 forintot, összesen 120 milliárd forintot fizethetnek ki a részvényeseknek. Elérhetővé vált a gerincvelői izomsorvadással, azaz az SMA-val élők számára egy otthon alkalmazható terápia, a RISZ-diplom hatóanyagú készítmény egyedi méltányossági eljárásban igényelhető, tájékoztatott az SMA Egyesület. A terápia az egyes típusú SMA esetében javította a túlélési esélyeket, csökkentette a lélegeztetőgép szükségességét, és sok kisgyermeknél segített megőrizni a szájon át történő táplálás képességét, sőt a legfiatalabbaknál jelentős mozgásfejlődést is lehetővé tett. A kettes és hármas típusú SMA-val élő gyerekeknél és felnőtteknél pedig a hosszú távú adatok azt mutatják, hogy a terápia hozzájárulhat a mozgáskontroll megőrzéséhez és javításához. Budai Krisztina, az SMA Egyesület elnöke hozzátette, a gyógyszer, akár szirup vagy tabletta olyan betegek számára is alternatíva lehet, akik állapotuk miatt évekig teljesen kiszorultak a kezelésekből. A másik két terápia, a gerincvelőbe adott injekciós kezelések, valamint a 2 éves korig adható infúziós génpótlás mellett a RIS-diplom hatóanyagú, szájon át szedhető készítmény otthoni környezetben egyszerűen alkalmazható. A márciustól elérhető új terápia egyedi méltányossági alapon igényelhető. Május 4-én a magyar nyelv és irodalom, valamint a magyar, mint idegen nyelv tárgyak írásbeli vizsgáival megkezdődik a 2025-2026-os tanév május-júniusi érettségi vizsga időszaka, közölte az Oktatási Hivatal. A következő hetekben 1170 helyszínen várhatóan több mint 148 ezeren érettségiznek majd. Az írásbeli vizsgákat május 4-e és 22-e között rendezik meg. Elsőként a magyar nyelv és irodalom vizsgákra kerül sor, ebből a tárgyból középszinten 76.109, emelt szinten pedig 2417 tanuló vizsgázik majd. Az egy nappal későbbi matematika érettségén középszinten több mint 71.500, emelt szinten pedig több mint 8.200-an vizsgáznak, míg május 6-án történelemből középszinten 71.504, emelt szinten 8.273 diák tesz majd vizsgát. Ezután következnek az idegen nyelvi vizsgák május 7-én angol nyelvből, május 8-án német nyelvből érettségiznek. Az emelt szintű szóbeli vizsgák június 3-a és 10-e, a középszintű szóbelik június 15-e és július 1-e között lesznek. Növekedés, gyülekezet, építés címmel rendezte meg Tiszán inneni konferenciáját a Magyarországi Református Presbiteri Szövetség április 24-e és 26-a között Miskolcon, a Nyilasmisi Ház auditoriumában és a Kossuth utcai Református templomban. A tanácskozás alkalmat adott arra is, hogy a jelenlévő presbiterek találkozzanak egymással, valamint az erdélyi és a felvidéki testvérszervezetekkel, ezzel is kifejezve, hogy a presbiteri közösség összetartozik hitben és nemzetben egyaránt. Palic Róbertet, a Magyarországi Református Presbiteri Szövetség alelnökét hallják az alkalomról.
A Presbiteri Szövetség megújulásakor 2021-ben került elhatározásra, hogy a szövetség munkája úgy fog alakulni, hogy lesz évi 2 országos konferencia, az egyik Berekfürdőn, a másik Balatonszárszón, lelkiségi alkalmakként és aktuális témákkal évi 1 alkalommal kerületenként, egyházkerületenként kerül sor egy kerületi szintű rendezvényre. Most jutott el a megújulás arra a pontra, hogy Tiszán innenen az első kerületi rendezvény megtartásra kerül, ez a 0 kilométer ebből a szempontból. Egy nyitó előadással és nyitó istentisztelettel kezdődik, kerekasztalbeszélgetés, előadás, lelki alkalmak, és ami ebből a szempontból új, de szerintem fontos újdonság, hogy nem pusztán úrvacsorás istentisztelettel zárul, hanem, és ezt nagyon fontosnak tartottuk, hogy a konferencia egy gyülekezettel együtt úrvacsorázzon, tehát hogy ne elkülönült rendezvény legyen, hanem a gyülekezettel együtt éljük meg az úrvacsora ajándékát. A program lényege a növekedés, és hogy a növekedés hogy segíti elő a gyülekezetépítést. Arra irányul minden programpont, hogy milyen működő példák vannak, milyen élő gyakorlatok vannak.
9 ország 16 intézménye vesz részt abban a több éves nemzetközi projektben, ami a beporzó rovarok védelmét szolgálja. Hazánkat a Nagyerdei Kultúrpark képviseli, a Debreceni intézmény ennek keretében számos edukációs tájékoztató programot valósít meg, de élőhely rekonstrukciós célokat is megfogalmaztak. Május 16-án tartják majd az állatkertben a beporzók napját, Most pedig Debrecen legnagyobb bevásárlóközpontjába települtek ki. Április 30-áig egy kiállítással és tematikus foglalkozásokkal népszerűsítik itt a beporzókat. Részletek Váradi Zoltántól, a Nagyerdei Kultúrpark ügyvezetőjétől.
A Negyedei Kultúrpark részt vesz most egy olyan programban, ami nagyon-nagyon fontos, és ez nem más, mint a beporzó rovaroknak a védelme, hiszen a beporzást végző rovarok étel az nagyon sok veszélynek van kitéve, és ezek a veszélyek egyre fokozottabbak az utóbbi években, évtizedekben. 9 ország, összesen 16 intézménnyel kapcsolódott ebbe a projektbe, és Magyarországot a Negyedei Kultúrpark képviseli ebben a projektben. Ebben van tényleges védelem, ami élőhely rehabilitációt, élőhely rekonstrukciót fog majd jelenteni, de van benne egy nagy adag edukáció is, azaz egy tudás bázis átadás, és tényleg sokszor ugye azt szokták mondani, hogy nincsen olyan projekt, aminek mindenki a célcsoportja, de úgy gondolom, hogy ebben a projektben mindenki a célcsoportunk lehet, természetesen különböző fázisokra lebontva, hiszen itt a környezeti nevelésben érintjük az óvodásokat, érintjük a kisiskolásokat, érintjük egyébként a középiskolásokat, és érintjük magát az alaplakosságot is, hiszen ebben vannak előadásoktól kezdve szemléletformáló interaktív foglalkozásokon át a Citizen Science tudományos projektekig minden. Ebben a projektben 3 nagy állatcsoportot érintünk, az egyik a vadméhfajok, a következő nagy állatcsoportunk az nem más, mint a zengőlegyek, és van egy harmadik csoport, ami mindenki számára népszerű és kedveltek, a lepkék. A fórumban található kiállítás, elsősorban a sokak által preferált lepkéket mutatjuk be, de emellett délelőtt az ópedagógus kollégák ott foglalkozásokat tartanak a kisiskolásoknak, pontosan erről, hogy mi a különbség mondjuk a méh és a légy között, vagy például melyek a nappali lepkék, melyek az éjjeli lepkék, vagy például hogyan végzik a beporzást.
Kedves hallgatóink, az Európa Rádió hírösszefoglalóját Kocák Szilviától hallották, munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket, viszont hallásra.
Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika. Az Európa Rádió hírösszefoglalóját hallották. Napindító. Az Európa Rádió magazin műsora. Hírek, információk, érdekességek. Napindító.
Önök az Európa Rádió reggeli műsorát hallják, Kocák Szilvia vagyok, köszöntöm hallgatóinkat. 2026. április 30-a csütörtök van. Ma a Katalinok, Kittik ünneplik a névnapjukat, Isten éltesse őket sokáig, és természetesen azokat a hallgatóinkat is, akik ma ünneplik a születésnapjukat. Nézzük, mivel várjuk önöket az előttünk álló órában. Műsorunkat hamarosan hitéleti gondolatokkal kezdjük, majd 7:30-kor rövid hírekkel jelentkezünk. Az óra második felében egy új egyháztörténeti tankönyvet mutatunk be önöknek. Itt lesz velünk az egyik szerző, Bátoriné Misák Marianna egyetemi docens, a Sárospataki Református Hittudományi Egyetem tanára.
És akkor mindig el kellett mondjam, hogy sajnos nincsen egy egységes tankönyv, de ezt ajánlom, ezt ajánlom, ezt ajánlom, meg természetesen az órai jegyzet. És végül úgy gondoltam, hogy akkor alkossunk mi egy tankönyvet a diákjaink számára.
Ez tehát a kínálatunk. Kedves hallgatóink, maradjanak az Európa Rádióval a továbbiakban is. Számítunk a figyelmükre.
Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója. I was an orphan, defined by mistakes. Thought I was forsaken, that you gave up the chase. I went to the reaches to try and ease the ache. Turned my back on the one who kept calling my name. He kept calling my name. Didn't matter where I was at. You just kept calling me back. Back to the table, back to my home, back to my father. My soul is remade, but even the ransom can fall on the face. When I'm drowning in questions, when I've lost the path, your love is the answer, as you're calling me back. Back to the table, back to my home, back to my father, who never lets go. Whatever I'm facing, doesn't matter all the times where I've been in over my head. I'm never too far gone where your arms cannot pull me back again. Who never lets go. nem csak kenyérrel él az ember. Napi ige a református bibliaolvasó kalauz alapján.
Áldás békessé, Tóth Mihala Veronika vagyok, a Debrecen Kossuth utcai Református Egyház község lelki pásztora. Minden jó adomány és tökéletes ajándékon a felülről, a világosság atyától száll alá, akiben nincsen változás, sem fénynek és árnyéknak váltakozása. Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, és ami Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Istenünk igéjét a bibliaolvasó kalauznapi igéjéből olvasom. A Róma beliekhez írott levél 6. fejezetéből a 12. verstől a 14. versig. Ne uralkodjék tehát a bűn a ti halandó testetekben, hogy engedelmeskedjetek kívánságainak. Tagjaitokat se állítsátok a gonoszság fegyvereiként a bűn szolgálatába, hanem álljatok Isten szolgálatába, mint akik a halálból életre keltetek, és tagjaitok az igazság fegyvereiként szolgáljanak Istennek. Hiszen a bűn nem fog uralkodni rajtatok, mert nem a törvény, hanem a kegyelem uralma alatt éltek. Amen. Bűn, halandó, engedelmesség, gonoszság, fegyver, szolgálat, halál, uralkodás, törvény. Nem tetszik nekünk ez a sok-sok szó, ami csupa negatív hangulatot kelt, így, amikor belehallgatunk, beleolvasunk Isten igéjébe. Csupa nehéz szó, teher. Nehéz viszonyulni hozzájuk, és nehéz belsővé tenni őket. Amikor most a húsvétot ünnepeltük, akkor évek munkája alatt elértünk odáig a gyülekezetünkben, hogy körülbelül olyan fele annyian voltunk nagypénteken, mint húsvét vasárnap a templomban. A nagypéntek nem volt munkaszüneti nap, 2017-ben lett munkaszüneti nap, és egyfolytában azon dolgozunk a gyülekezetünkben, hogy a nagypéntek és a húsvét egyforma fontos legyen. A nagypéntek, ami ezeknek a szavaknak a napja, bűn, halandó, engedelmesség, gonoszság, fegyver, szolgálat, halál, törvény, kiszolgáltatottság, kín, halál, kereszt. Csupa nehéz szó. Ki akarja ezt hallgatni? Sokkal jobb húsvétkor jönni templomba, és azt hallgatni, élet, feltámadás, hajnal, öröm, megdöbbenés, csodálat. De ahogyan pár nappal ezelőtt, két nappal ezelőtt mondtam, mélység nélkül nincs magasság. Ez abban az esetben igaz, hogyha nem mesterségesen szállunk a mélybe, hanem megedjük, hogy Isten lelke vezessen abba a mélységbe, ahová le kell szállnunk. A bűn befolyása miatt élünk úgy, ahogyan élünk, mondja a nagypénteki történet, tükröt tartva nekünk arról, hogy hová is jutott az ember. Az ember, aki abban a történetben úgy jelenik meg, mint a gyávaság, az árulás, a hazugság embere a tanítványok részéről, a gyűlölet, a féltékenység, az irítség, és a gyilkosság, és az áldozat hozatal, mások áldozatának a hozatala a másik oldalról, Jézus ellenségei oldaláról. Igen, ott szembesülünk azzal, hogy ez a két típus van, vagy belülről, vagy kívülről áruljuk el az ártatlanságot. Mert Jézus ott, mint ártatlanság jelenik meg, az az ártatlanság, amelyre mindannyian vágyunk. Nehéz, de szembe kell néznünk azzal, hogy nem bírjuk el az ártatlanságot. A magunk ártatlanságát sem, a vállunkat rárjuk rá, kicsit elmosolyodunk, és azt mondjuk, ó, hagyjuk már, ártatlanság. Hát hogy lehetne már olyan ártatlan az ember, hogy nem lép a bűn útjára. És hát ezért nagyon tündöklő, és ezért nagyon egyszerű a nagypéntek története, és ezért nagyon egyszerű a kereszt. A kereszt, ami már nincs ott Krisztus teste, ami csak két egyszerű vadarab, ami abban a pillanatban ér össze, amikor engedjük, megengedjük Istennek azt, hogy hozzánk érjen, belünk belénk eljusson az az üzenet a lelkünk mélyére, hogy Isten szeretné, hogyha ártatlanok lennénk. Hogyha újra ártatlanok lennénk. Pál apostol mindig, itt mindig az édenkertet járja körbe, azt az Ádámot és Évát látja maga előtt, aki Krisztusban úgy jelent meg, hogy megjelent benne újra az ártatlanság. Ne féljünk vágyni erre. Imádkozzunk. Szeretnénk gyermekek lenni, mennyei atyánk. A te gyermekeid, akik bízni tudnak abban, hogy tudnak tiszta lélekkel döntést hozni. Szeretnénk tiszta lelket, tiszta szívet. Amen. Áldás békesség.
Igéi gondolatokat hallottak a Református Biblia olvasó kalauz alapján. Mert nem csak kenyérrel él az ember.
Men of faith, rise up and sing of the great and glorious King. You are strong when you feel weak, in your brokenness complete. Shout to the north and the south, sing to the east and the west. Jesus is Savior to all, Lord of heaven and earth. Rise up, women of the truth, stand and sing to broken hearts, who can know the healing power of our awesome King of love. Shout to the north and the south, sing to the east and the west. With songs again of our God who reigns on high, by his grace again we'll fly.
Hírek az Európa Rádióban.
Az Európa Rádió híreit Kozák Szilviától hallják, köszöntöm Önöket. Egyhangulag és egyetlen napirendi javaslatként döntött a Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsa az alapkamat szinten tartásáról, mondta Varga Mihály a testület ülését követő sajtótájékoztatóján Budapesten. A jegybank elnöke szerint a világszintű bizonytalanságok miatt továbbra is indokolt az óvatos, türelmes, körültekintő monetáris politika, a geopolitikai feszültségek és a költségvetési bizonytalanságok egyaránt szükségessé teszik a stabilitás orientált megközelítést. A globális növekedési és inflációs kilátások romlanak, a költségvetésben lehetnek kockázatok. A tanácsnak a folyamatok tartósságáról is minden esetben meg kell győződnie, ezért határozott az alapkamat szinten tartásáról. Idén is hatalmas aszály várható, ezért a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara alelnöke szerint nem halogatható tovább a Tisza vízszintjének megemelése. Cseh Tibor András egy interjúban arról beszélt, megdöbbentő, hogy 1901 óta, amióta meteorológiai adatokat mérnek Magyarországon, az elmúlt egy évtizedben volt az 5 legmelegebb év és az 5 legszárazabb nyár. Cseh Tibor András szerint arra kell felkészülni, hogy épp a tavaszi időszakban hullik a legkevesebb csapadék, amikor a növényeknek a legnagyobb a csapadék igénye. Emiatt úgynevezett keresztül öntözést is kell már sok helyen alkalmazni, hogy a vetéskor legyen elegendő nedvesség a talajban. Hangsúlyozta, hogy folyóink vízszintjét meg kell emelni. A Tisza vízhozama 30%-kal csökkent az elmúlt években, ami nem csak azt jelenti, hogy kevesebb víz van a mederben, hanem azt is, hogy a talajból a talajvizet is kiszívja, az alacsonyabb vízszint, látható az is, hogy az alföldi térségben a kutak vízszintje jelentősen megcsappant. A megszokottól eltérően nem május 1-én nyit a fürdők többsége, hanem szakaszosan, jellemzően a pünkösdi hosszú hétvégén. Ennek oka az energiaárak emelkedése, mondta Balogh Zoltán, a Magyar Fürdőszövetség főtitkára. Teljes kapacitással a nyári iskolai szünettel június közepétől működnek majd a fürdők. Addig számos karbantartási feladatot kell elvégezniük az üzemeltetőknek. Tavasszal javítják a burkolatot, a fugákat, takarítják a medencéket, felújítják a gépészeti berendezéseket. Ezt követően töltik fel friss vízzel a medencéket. A nyitás feltétele a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ helyszíni ellenőrzése, amelynek során a közhasználatú medencés és természetes fürdők vízminőségét szigorú jogszabályban előírt terv szerint ellenőrzik.
Az Európa Rádió híreit hallották.
Kabátban állunk és jönnek is. és jönnek. Fiatal bölcsészek mennek kelet felé, a Bartó Béla sugárúton egyikük rám néz, és én ezért állítok a kalapomon, napsüti őket és vonzák a fény. Nem is tudják, nem is mondom, hogy napsüti őket és vonzák a fény. A bölcsészek mennek kelet felé, a Bartó Béla sugárúton egyikük megnéz, és én ezért állítok a kalapomon, szőrte átisznak és szórják a pénzt. Nem is tudják, nem is mondom, hogy napsüti őket és szórják a pénzt. Ég felé és messze száll.
Napindító. Az Európa Rádió magazin műsora. Hírek, információk, érdekességek. Napindító.
Kedves hallgatóink, egy hiányzó tankönyvet akartak pótolni, de több lett a kötet, mint tananyag, mondta el rádiónknak Bátoriné Misák Marianna, a Sárospataki Református Hittudományi Egyetem docense, a Hagyomány és Megújulás Metszéspontján című, a magyarországi és erdélyi reformáció intézményesülését és harcait bemutató kötetről. A 16.-17. századi egyháztörténeti munkáról az egyik szerzővel, Bátoriné Misák Marianna egyetemi docenssel, Hegedűs Márk beszélgetett.
Hagyomány és megújulás metszéspontján című könyvről fogunk beszélgetni. Kezdjük onnan, hogy miért tartották fontosnak szerzőtársával, hogy megalkossák ezt a kötetet.
Úgy véltük, hogy nagyon régen a diákoknak nincs már egy egységes kötet a magyar protestáns egyház történet tanulmányozásához, ugyanis volt négy szerzőpáros, Bíró, Bucsai, Tóth és Varga, akik 1949-ben adtak ki egy kötetet, amit a Sárospataki Teológiai Akadémia 1995-ben egyfajta faksimile kiadásként megjelentetett. Nyilván jelentek meg különböző kötetek, amelyek röviden, vagy csak egy szeletét tárgyalták a magyar protestáns egyház történetnek, de tankönyvként igazából a diákjaink sokszor nem tudták használni őket, és mindannyiszor azzal szembesültem, amikor elérkeztünk az aktív szemeszter végére, vizsgaidőszak elejére, hogy tanárnő, miből készüljünk. És akkor mindig el kellett mondjam, hogy sajnos nincsen egy egységes tankönyv, de ezt ajánlom, ezt ajánlom, ezt ajánlom, meg természetesen az órai jegyzet. És végül úgy gondoltam, Botonnal egyetértésbe, hogy akkor alkossunk mi egy tankönyvet a diákjaink számára, adjunk a kezükbe egy olyan kötetet, amiből tudnak a vizsgára készülni. Ez természetesen ez az első része csupán a század átölelő egyház történetnek, ugyanis ebben a tankönyvben csupán a 16-17. Századi magyar, illetve erdélyi protestáns egyház történetet tárgyaljuk, viszont igyekeztünk olyan mélységekben, amennyire a diákoknak szükséges a felkészüléshez, illetve azon túl is egy kicsit. Tehát tulajdonképpen ez volt az elsődleges indoka ennek a tankönyvnek az elkészítésében, hogy nincsen egy egységes tankönyv, hanem mindenhonnan össze kellett szedni a diákoknak a tananyagot. És ebben az esetben ugye mindig egymásnak, amikor kidolgoztak egy-egy témát, akkor egymásnak adták a tételeket, tévedések voltak benne hasonló, és ezt vitték mindig tovább az évfolyamuk, és mindig ugyanazokat a hibákat kellett kijavítsuk a feleletekbe, stb. Nagyon-nagyon lényeges lényeges volt, hogy legyen már egy olyan könyv, amiből egységesen tudnak készülni majd a vizsgákra.
Itt az említett diákok, ők teológusok?
Is, illetve ugye a Hittudományi Egyetemen, illetve Kolozsváron is, levelező képzésen is tanítjuk az egyház történelmet, különösen is a katekita lelkipásztor munkatárs szakon, de a református közösség szervező szakon is, illetve a többi szakon is, csak más megközelítésből. Most én itt elsősorban ugye a levelezős hallgatók igényeit próbáltam ebben a kötetben kielégíteni, ami nem jelenti azt, hogy a nappal is tagozatos hallgatóknak nem lenne jó ez a könyv, mert éppen olyan hasznát veszik majd ennek a kötetnek, mint a levelezős, illetve a más szakon tanuló hallgatók.
Most lehet, hogy megijesztettük a hallgatókat azzal, hogy egy tankönyvről beszélgetünk, de az, aki nem jár Sárospatakra vagy Kolozsvárra, a teológiára, a Hittudományi Egyetemre, annak mennyire érdekes ez a könyv? Tehát, hogy a nyelvezetében, a forrásanyagában ez mennyire forgatható, akkor is, ha az emberben nem lesz mondjuk lelkipásztor?
Én azt gondolom, hogy ez nem csupán teológián tanuló, vagy református tanárképzőn tanuló diákok számára hasznos ez a könyv, hanem olyanok számára is, akik nem tanulnak ezekben az intézményekben, ugyanis úgy igyekeztünk a nyelvezetét, illetve a szerkezetét összeállítani, hogy bárkinek könnyen megérthető legyen, olvasmányos legyen. Ez a kötet tele van illusztrációkkal, színes, illetve fekete-fehér illusztrációkkal, mivel hát a 16. századból még nem igazán tudtunk nagyon sok színes képet beletenni, de igyekeztünk úgy összeállítani, hogy olyanok is hasznosnak találják, illetve érdekesnek találják, akik nem feltétlen kötődnek a hittudományhoz, hanem csak érdeklődnek egyáltalán a magyar és az erdélyi protestáns egyház történet iránt, akár csak a bevezető vagy a reformátorok életútját érdekesen próbáltuk valóban összeállítani, vagy az egyes települések, városok reformációját, vagy hogyan ment végbe a reformáció, hogyan váltak el a felekezetek egymástól. Ezeket mind igyekeztünk egy érdekes megközelítésből szemléltetni, hogy tényleg élvezetes legyen az olvasata.
Mindjárt egy-két érdekességről szeretném, ha beszélnénk azok kedvéért is, akik mondjuk nem fogják ezt a könyvet elolvasni, de legalább halljanak a korszakról egy-két fontos gondolatot. De először is a 5 perccel ezelőtti kezdő gondolatára, hogy ugorjak vissza. Azt mondta, hogy Magyarország és Erdély, meg azt is mondta, hogy 16.-17. század. Most ugye itt jócskán Trianon előtt vagyunk, amikor még ez egy egységes ország volt. Miért válik el a protestáns egyházak fejlődése, története a 16.-17. században annyira másként Erdélyben és a ma ismert Magyarországon, hogy külön kell ezt taglalni?
Nagyon sokszor a Magyarországon lévő tantervekben ugye nincs benne az erdélyi reformáció, illetve a fejedelmek életútja, csak annyiban érintik sokszor, amennyiben a magyarországi események indokolják. Azt hangsúlyoznom kell, hogy a történelem tulajdonképpen ugye egy kicsit szétválik onnantól kezdve, ugye, hogy Magyarország 1526-ban ugye a törökök győztek, majd 1541-ben az ország három része szakadt, és különösképpen ez a három része szakadás indított el ilyen külön utakat, majd az erdélyi fejedelemség, illetve a magyar királyság külön útjait, és ugye az egyházpolitika az különbözőképpen alakult. A felekezeteken belüli különbség pedig azért alakult, ugye, mert hogy Luther Márton indította el a reformációt, és majd később Zwingli jelenik meg, Calvin János jelenik meg, és hát különösen az úrvacsora vita volt az, amiben Luther és Zwingli nem tudtak, vagy az úrvacsora kérdésében nem tudtak közös nevezőre jutni, és onnantól kezdve maga az értelmezés is elvált, illetve két irányt vett a felekezetek alakulása, a luteránusok, illetve majd a helvét irány. És Erdélybe még ehhez jött hozzá majd az unitárius. Maga a történelmi események is 1541 után elválnak, illetve hát a felekezetek is a reformátorok mentén alakul, és így lesz a későbbiekben ugye az evangélikus egyház, a református egyház is Erdélybe, az unitárius egyház.
Kontextust értjük, és akkor tényleg csak egy-két érdekességet vegyünk végig a beszélgetés további részében. Hogyan képzeljük el ezt az időszakot az egyházak tekintetében, felekezetek tekintetében, hogy mennyire volt egyik pillanatról a másikra az, hogy elváltak ezek a közösségek egymástól? Tehát ugye már alapból az, hogy ugye mondjuk volt egy templom, ami katolikus volt, akkor protestált a közösség. De utána hogy dőlt el az, hogy akkor az egy luteri irány lesz, vagy egy helvét irány lesz? Egyik vasárnap még ezt mondta, így úrvacsoráztak, máshogy úrvacsoráztak. Szóval hogy tudná ezt érzékeltetni, hogy ez egyik pillanatra a másikra, vagy ez egy folyamatnak írható le inkább?
Na most a reformációt nem úgy kell elképzeljük, hogy egyik napról a másikra ment végbe. A reformáció, jól fogalmazott, az egy folyamat volt. Miután Luther Márton ugye kiszegezte a 95 tételt 1517. október 31-én, hogy először német a Római Birodalom területén terjedt, de azt tudjuk, hogy a magyar ország területén már 1518-tól kezdve lassan megjelennek Luther tételei. Elsőrenden a Luther nézetei a német ajkú lakosság között terjedt, és ugye különbséget teszünk a Mohács előtti és a Mohács utáni reformáció terjedések között. Mohács előtt nem jellemző az, hogy Luther nézetei a magyar ajkú lakosság között terjed. Ennek nagyon sok oka volt, ezt a könyvbe tárgyalom a bevezető szakaszban. Viszont, amikor megtörtént a mohácsi katasztrófa, akkor az akkori magyar társadalom egyfajta traumát élt át. És ebben a traumában egy kapaszkodóra volt szüksége, és ez a kapaszkodó, ez tulajdonképpen maga a reformáció mozgalma lett. Azok a tanítások, amelyeket a reformátorok képviseltek, és amelyeket a reformátorok elveit követő prédikátorok képviseltek. Ugye a kezdeti luteri vonalon kezdődő reformáció kibontakozása azoknak a katolikus papból reformációt követő prédikátoroknak köszönhető, akik elkezdtek gyülekezetről gyülekezetre, vagy az emberek között prédikálni, és az ő prédikációjuk, illetve szertartásgyakorlatuk, úrvacsora osztásuk után a gyülekezetek ugye mentek, alkalmazkodtak. És azt nem úgy kell elképzeljük, hogy kezdett be a luteri reformáció terjed, és akkor jön a következő héten a Calvin, nem, ez egy átmeneti időszak volt. Mohács után a magyar ajkú lakosság is egyre inkább odafordult az Istenhez és a reformáció tanításához. Azt lehetne mondani, hogy Luthert Mohács után értette meg a magyarság is, hogy ő vissza akarja vinni az embert az Istenhez, arra az alapra, ami Jézus Krisztus, és amit az apostolok is képviseltek. A helvét irányú reformáció az főként 1540-es, 50-es évektől kezd kibontakozni hazánkba, és hát nyilván azok a prédikátorok, akik korábban a luteri elvek mentén szolgáltak gyülekezetbe, prédikáltak, osztottak úrvacsorát, tanítottak, stb., megismerkednek a helvét irány tanításával. Ugye itt, mint említettem korábban is, főként az úrvacsora kérdésén volt a nagy hangsúly, és a Zwingli, illetve Calvin János is egészen másképpen állt ehhez a kérdéshez, és amikor elfogadták azt az álláspontot, akkor annak mentén tanítottak, a helvét irány mentén. És ahogy szolgáltak a gyülekezetbe, ahogy prédikáltak, ahogy az úrvacsorát kiosztották, ahogy arról tanítottak, stb., egy ilyen folyamatos átmenetet képezett a luteri irányról való átállás a helvét irányra. De ez több év, amíg végül ugye olyan prédikátorok kerültek a gyülekezetek élére, akik már a helvét irány mentén tanítottak, osztottak úrvacsorát, és éltek és szolgáltak a gyülekezetek között. Tehát azt kell mondani, hogy ez egy folyamat volt. Ugye a lelkipásztoroknál, vagy a prédikátoroknál, hogyha azt vizsgáljuk, hogy mi volt az oka, hogy katolikusból a reformációt követő prédikátorok lettek, annak is igazából nagyon sok oka volt, ezt is én szépen tárgyalom a bevezető részébe a tankönyvnek, de csak egyet megemlítek, hogy vissza kell térni az alapra. a szentírási alapokra, illetve hogy a katolikus egyház tiltotta a papi nőstülést. Cölibátus gyakorlata volt, és a reformátorok jó példával előjárva, a nyugati reformátorok ugye megnősültek, ezt tudjuk, és a szentírás alapján egyértelműen arról tanítottak, hogy a szentírásban nincs alapja a cölibátusnak, és családban is éppen úgy meg lehet élni az Istennel való kapcsolatot és a szentséget, minthogyha az ember egyedül maradna. És én úgy vélem, hogy ez egy nyomós ok lehetett a katolikus plébánosoknál, hogy családban is Istennek szolgálunk. Családdal, család között úgy is lehet Istennek szolgálni, és ez az egyik oka volt, én azt gondolom, és így lettek a reformációt hirdető prédikátorokká, később gyülekezeti lelkészekké. Nos, az első prédikátorok, a reformátorok első nemzedékének nem volt könnyű élete, hiszen nagyon sok üldöztetésnek voltak kitéve, menekülniük kellett állandóan, hol a katolikus egyház, hol a török üldözte őket, de amikor így végigveszem a kötetbe az életüket, akkor nagyon szépen ezt is bemutatom. Úgyhogy aki majd kezébe veszi ezt a kötetet, azt gondolom, hogy élvezetes életrajzokat, illetve szolgálatokat talál benne.
Könyv címére, ha visszautalunk, akkor abban az alcíméből.
Igen?
Benne van ez a kifejezés, hogy intézményesülés. Itt mire gondoljunk? Konkrétan intézmény alapításokra, vagy inkább a forma felvételre, hogy ez már egy egyháznak tűnő?
A második, tehát amit ön kérdez, annak a második fele, ugyanis amikor egy formálódó egyház elkezd intézményesülni, az azt jelenti, hogy szervezetté válni. Vagyis, ugye a reformációt követő prédikátorok mentén a gyülekezetek is csatlakoznak, ugye, és ezek a gyülekezetek aztán egyházmegyékké formálódnak, az egyházmegyék majd kerületté formálódnak, püspökkel az élén. És ezt jelenti, hogy az egyház elkezd intézményesülni. Kialakulnak a formák, a szervezettség, a tisztségek, meghatározzák a különböző tisztségek betöltőinek a szerepét, a feladatait, illetve zsinatok ülnek össze, amelyek törvényeket alkotnak, kánonokat hoznak, és ezekben a kánonokba lefektetik az egyház tanításának az alapjait, onnantól kezdve, hogy ki választja a lelkipásztort, kinek a kötelessége, a felszentelés, stb., hogyan viselkedjenek a lelkipásztorok, milyenek legyenek a lelkészeknek a feleségei, illetve elkülönítik az esperes, a püspök feladatait. Szóval ezt jelenti az, hogy az egyház elkezd intézményesülni.
Muszáj itt belekérdeznem csak egy-két érdekességben. Milyennek kellett lenni a lelkész feleségének erről? Mit mondott a korabeli intézményesülő protestáns egyház?
Ezzel a zsinatok kezdenek el foglalkozni, ugyanis miután ugye a reformációt követő prédikátorok megnősülnek, ezért az egyháznak állást kellett foglalni. Elsőrenden azt írják elő, hogy amennyiben lehetséges, özvegyasszonyt vagy tisztes szűz leányt vegyenek feleségül a lelkipásztorok, és a lelkész feleségeknek pedig azt írják elő, hogy nagyon fontos, hogy szemérmetesek legyenek, alázatosak legyenek, ne öltözködjenek hivalkodóan, ne hordjanak hivalkodó ékszereket, stb. És ezekkel kénytelenek voltak foglalkozni, hiszen a papnéi szerepkör ez egy új dolog volt a magyar történelembe, illetve hát az egyház történelembe, és ezt azért kellett szabályozni, hogy a lelkipásztorok is mihez tartsák magukat, illetve hát a lelkésznéknek is. Na most ez aztán a későbbiekben, hogy mindenki betartotta vagy sem, az már más dolog. Tudjuk azt, mivel azt írják, hogy özvegy asszonyokat, hogy többször is nősültek a lelkészek Magyarországon. Bár a nyugati reformátorok nem igazán támogatták az újraházasodást, Magyarországon egészen más volt a történelmi helyzet, illetve a lelkipásztoroknak a helyzete. Elsőrenden, ha meghalt egy lelkésznek a felesége, akkor a maradt gyermekek érdekében újra nősült. És az tény, hogy a kánonoknak engedve a legtöbb esetben volt lelkészeik özvegyét vették feleségül, mert egy özvegy helyzete abban az időben kiszolgáltatott volt, és ezzel próbáltak segíteni. Esetleg maradt ott is gyerek, és akkor az özvegye maradt lelkipásztornál is maradt gyerek, és így egyesítették a családot is, így karolták fel esetleg elhunyt lelkisztársuknak is az özvegyét, gyerekeit.
Lesz folytatás a tankönyvnek? Ez most a 16.-17. század, folytatják a munkát?
Igen, lesz folytatása ennek a kötetnek, ugyanis ebbe csak a 16-17. Század foglaltatik benne, és a következő kötet a 18-19. Század, és tulajdonképpen, amit itt a püspök választással kapcsolatban már említettem, az majd a következő kötetnek a része lesz. És egy külön kötetet szeretnénk majd szentelni a 20. századi református egyház történetének.
Kedves hallgatóink, egy hiányzó tankönyvet akartak pótolni, de több lett a kötet, mint tananyag, mondta el rádiónknak Bátoriné Misák Marianna, a Sárospataki Református Hittudományi Egyetem docense, a Hagyomány és Megújulás Metszéspontján című, a magyarországi és erdélyi reformáció intézményesülését és harcait bemutató kötetről. A 16.-17. századi egyháztörténeti munkáról az egyik szerzővel, Bátoriné Misák Marianna egyetemi docenssel, Hegedűs Márk beszélgetett.
Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.
Még engedj kicsit közelebb, már úgy vártalak, én már láttalak. Még bennem egyre fokozod, alattam a szabad ég, bár ez csak a kanapé.
Kedves hallgatóink, néhány perc múlva a hírek jönnek, de várjuk vissza önöket. Legyen szép napjuk, ha tehetik, tartsanak velünk, és hallgassák a folytatásban is az Európa Rádiót.
Napindító. Hírek, információk, érdekességek. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották. Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.